Napokban jelent meg Nógrádi Gábornak egy ifjúsági regénye, a Csere, ez a címe, a Csere Ádám és Dávid, vagy David, hogy angolosan mondjuk, a Móra kiadó gondozásában. Ez egy közel 320 oldalas könyv, a szerző Nógrádi Gábor a vendégünk. Valójában így hirtelen így mondta, hogy egy ifjúsági regény, de hogy neked ilyen elhatározott szándékod, hogy ez a korosztály a célcsoport, vagy szeretnéd ilyenkor, hogyha azért kicsorogna ebből a korosztályból, és idősek, vagy még fiatalabbak is találkoznának vele, szóval mi a te policid, vagy a te szándékod ezzel?
Abban reménykedem mindig, és majdnem minden könyvemet úgy írom, hogy különböző korosztályok elolvassák. Egyébként statisztikai tény, hogy nagyon sok felnőtt olvas ifjúsági könyvet az egész világon, így Magyarországon is, hiszen egy ifjúsági könyvnek, ha jó, több rétege van. A felnőttek a saját észleléseiket értik belőle, a fiatalok pedig a sajátjukat. Tehát én több rétegnek írom, ez nem mindig jó. Tudjuk nagyon jól, hogy mindenki másképp ért egy zenét, egy filmet, egy regényt, egy verset. A helyzet az, hogy az olvasás szociológusok tudnák megmondani pontosan, hogy hogyan is van az, hogy bizonyos könyvekkel tökéletesen be lehet célozni egy célcsoportot, más könyvek azonban sokkal szélesebb spektrumúak. Tehát például a Kis herceget ugye nem mindig értik a gyerekek, a Micimackót is a kisebbek, nem pedig ugye azt mondjuk, hogy gyerekkönyvek. És még több ilyen könyvet mondhatnánk, Lázár Ervint vagy más, hogy a kisebb gyerekek nem biztos, hogy ezt értik. Aki a célcsoportot pontosan be tudja célozni, az annak szerencséje van.
Vagy de nincs, mert hogy leszűkíti ezzel tulajdonképpen.
Mert hogy leszűkítés pontosan eltalálja. Tehát például, hagyd mondjak egy durva példát. Vannak írók, akik százezreknek írnak. Ők pontosan be tudják célozni a célcsoportjukat, mert az a százezer diák, nem akarok neveket mondani, hogy kiről van szó, de körülbelül szerintem sokan tudják, vagy százezer gyerek, az pontosan érti azt, és pont nekik szól, és már például, ami egy 10 évesnek szól, ha kifejezetten neki szól, azt egy 14-es halálosan unja. Tehát én például rengeteg olyan könyvet nem bírnék elolvasni, amit imádtam 12 éves koromban, mert az a 12 éveseknek szól. Én nem tudok így célcsoportot belőni, ahogy manapság mondani szokás.
Hát ez azt is jelenti, hogy nyilván jobban kevésbé művi, hanem inkább sokszor belülről jön a dolog érzelmileg, és aztán majd hát megtalálódik hozzá a célcsoport, bár azért ennél te sokkal tudatosabb vagy. Itt például most egy valójában egy ismert alaptörténet van, filmekben is eleve Mark Twainnek a Koldus és Királyfi története a Cserében felismerhető, de más feldolgozások is vannak. Ebbe te egy érdekes és eléggé szokatlan mai szemmel nagyon is aktuális világot helyeztél bele. Mi volt itt a szándék?
Mark Twainnek a Koldus és Királyfi című könyvében ugye egy csere történik, ahol a Koldus cserél a kis királyfival. Az én történetemben egy menekült fiú, aki egy táborban él egy tenger partján, egy tenger mellett, helyet cserél az ország diktatúrikus elnökének a fiával. Tehát itten szintén két ilyen teljesen a társadalom két szélső szélén levő személy cserél helyet, és ezzel jól meg lehet mutatni mind a két helyzetet, és mind a két figurát, és a két figurának a mozgását ezekben az egészen új helyzetekben. Hiszen egy menekült, amikor bekerül, nem egy elnök fia, hanem mondjuk az én fiamnak a helyére, hát valószínű, hogy meghökkenne bizonyos helyzetekben, fordítva pedig szintén ugyanígy van, hogyha egy nagyon-nagyon gazdag, tehetős, vagy hatalommal bíró embernek a gyermeke bekerül egy ilyen nyomorult helyzetbe, ahogyan a menekültek élnek a táborokban, hát tudjuk, látjuk, halljuk, hogy mi történik, akkor ő is döbbenten látja, hogy így is élnek emberek, hogy lehet így élni, amit persze elképzelni korábban nem tudott.
A tenger csak egy keskeny partjú autóút választotta el a szöges drótkerítéssel körülvett mocskos és szemetes tábortól, ahol a háborús országokból menekült emberek ezrei éltek sátrakban és konténerlakásokban évek óta. A menekültáborban élők örülhettek, ha valami munkát kaptak, és a munkáért annyi bért, amennyi elég volt ennivalóra másnapig. David elindult a város ismeretlen tájai felé. Látta a nyomortelepeket, ahol nem volt sem csatorna, sem vízvezeték, csak egy-két kút. Látta a telepek szélén emelkedő szeméthalmokban turkáló gyerekeket és felnőtteket. Látta a valóságot, amit eddig nem ismert, amiről egyáltalán nem tudott az elnöki rezidencia falai között. Először azt hitte, hogy a rongyos ruhában szemétben kotorászó nők és férfiak, meg a porban játszó kis mesztelen mocskos kölykök mind menekültek. Aztán látta romos házaikat, hallotta beszélgetésüket, kiáltásaikat, és rádöbbent, hogy ezek az emberek nem menekültek, ők itt laknak, itt élnek. Ezek az emberek az ország lakosai, az ő országának a lakosai.
Rendkívül cselekményes, nagyon interakcióban nagyon gazdag a történet, tehát alig lehet enni, tehát ilyen egy-két nekiülésre olvas el, még egy gyerek is valószínűleg, felnőttek is, hogyha majd a kezükbe veszik. Ez nyilván azt is jelenti, hogy a jellemek azok nagyon világosak valahonnan, vagy ezek a figurák valahonnan valahol eljutnak, tökben jók, mindenki jó ebben a szerepben. Ellentmondásosságot azt nem nagyon bír el ez a ritmus, mert akkor el kellene időzni, akkor le kéne fékezni ennek a nagyon erős cselekmény történetnek. Mi motivál abban, hogy ilyen nagyon erős és konkrét helyzetet próbáltál egy regénybe belehelyezni?
Hát, aki ismer engem, vagy netán dolgozott együtt velem, akár a Kassák Klubban, akár a újságoknál, az tudja, hogy egy nagyon erős tanító hajlam van bennem. Miért, mitől, nem tudom, nyilván ennek nagyon mély okai, gyökerei vannak. Tehát amikor ilyen nagyon éles helyzeteket, éles figurákat, pontosan megfogalmazott szituációkat próbálok fölrajzolni egy-egy regényben, akkor mindenképpen tanítani akarok. És úgy tanítani, hogy közben természetesen szórakoztassak, és olyan cselekményeket hát írjak meg ezekben a regényekben, ami példaértékű, és az ember miközben olvassa, talán rádöbben arra, hogy milyen világosak a képletek a világban. Hogy tulajdonképpen, ha belegondolunk, akkor milyen egyszerű végig gondolni, hogy hogyan gondolkozhat egy menekült gyerek vagy felnőtt, hogyan gondolkozhat egy hatalommal bíró embernek a gyereke, vagy a hatalommal bíró ember. Miért cselekszik úgy, ahogy cselekszik? Miért egy diktátor miért van eltelve önmagától, és miért gondolja azt, hogy ő mindent megtehet az égvilágon, és semmi nem állíthatja meg. És amikor neki megy a falnak, akkor természetesen nagyot koppan és elhallgat. Ugye? Egyszerűen a tanításban, ez hatalmas erőfeszítés egyébként, el kell árulnom, talán most árulom el először, óriási erőfeszítés, hogy amit el akarok mondani, azt szituációkban, cselekményben, filmes eszközökkel, szövegben, prózában úgy mondjam el, hogy közben az hát illusztratív legyen, érzékletes legyen, hogy is mondjam, dramaturgiailag pontos legyen, lekösse az olvasót, tehát magyarul nem esszé legyen, ne legyen valamiféle elméleti publicisztika, hanem élő, eleven, cselekményes anyag legyen. Ez hatalmas erőfeszítés, és nagyon nehezen tudom magamat visszatartani, hogy ne rögtön egy az egybe írjam le a gondolataimat, hogy én ezt gondolom a diktátorról, hogy ezt gondolom a menekültekről, hanem szituációkban, meg történetekben mondjam el, mert úgy jobban megértik az emberek.
Pedig a közelmúltban már egy felnőtteknek szóló ilyen történelmi hátterű regényed, az Öltségkommandó, és nagyon erősen az aktuális helyzethez igazodott. Ott is a diktátor és a társadalom viszonya, itt is a diktátor és a környezet, az ország, a társadalom viszonya. Szóval látszik, hogy nehezen bírsz a belső indulataiddal, hogy ebben nem csak
igen,
a gyerezetet...
Igen, ezek politikai indulatok.
Igen, hanem hogy ez a tanításnak is része, hogy ezt értsék az emberek. te ezt a nagyon erős megosztottságot, ezt mennyire látod végletesnek? Mármint úgy értve, hogy ez változtathatatlannak, inkább ezt a szót használnám. Tehát, hogy el tudod képzelni valahol, akár így regénybe is, vagy bármilyen irodalmi műbe, de egyáltalán a hétköznapi életbe is ennek a párbeszédé válását, vagy ennek a valamilyen egymás fele való közelítését?
Most az országról beszélsz, és a magyar társadalomról?
Hát hirtelen nem is tudom, hogy miről beszélek. A regényről már nem, mert az már készen van, hanem, és már ez ilyen szempontból változtathatatlan, hanem inkább az a helyzet, amelyik nyilvánvalóan nagyon erősen ennek a helyzetnek a lenyomatát belehelyezted ebbe a történetbe.
Meggyőződésem, hogy újságírói eszközökkel nem tudom elmondani azokat a dolgokat, és azoknak az embereknek nem tudom elmondani, akiknek el szeretném mondani, és amit el szeretnék mondani. A lényeg az, hogy nem a kormánnyal van problémám, ha ezt a civil rádióba elmondhatom. Egyáltalán nem. Nekem azzal van problémám, akik téves eszmék miatt, hibás ismeretek miatt, mítoszok miatt megtéveszthetőek. Nem a kormányt, vagy nem a kormánypártokat kell tulajdonképpen, hogy úgy mondjam, leváltani, hanem azoknak az embereknek a tudatát kell felvilágosítani, akik téveszmékre, nacionalizmusra, múltimádatra, hamis ismeretekre,
ellenségkeresésre,
ellenségképre hisznek. Itt ez a lényeg. Tehát itt nem egy ember, és nem két, és nem nyolc, és nem 30 ember ellen szól, ha valaki egy regényt ír, vagy kommunikál, vagy kimegy az utcára, mint a színművészetisek. Itt arról van szó, hogy azok az emberek, akik a téveszmékbe szerelmesek, akik a magyar szupremáciába szerelmesek, akik el vannak telve egy hamis mítosztól, a 19. és 20. század, és a Trianon, és a többiektől, őket kellene ezeknek a regényeknek, vagy bármi másnak valamilyen módon
megérinteni,
meggyőzni, megbeszélni, megérinteni, és a dolog meg lenne oldva. Tudod, az egészséges test nem lesz beteg. Nem a betegség ellen kell harcolni, hanem az egészséges testért kell harcolni. A betegség az betegség, de ha nem talál olyan testet, amelybe beköltözhet, amely nem egészséges, akkor a betegség nem létezik. Az egészség kinyírja a betegséget.
Már 2-3 hete azt hiszem, hogy forgalomban van, tehát hogy elérhető és olvasható a könyv. Vannak-e már reflexiók most a rajongókon túl? Tehát van-e már akár elemző, akár a könyvnek a forgalmával kapcsolatosan vannak-e már benyomásaid, tapasztalataid?
Nem, kritika még nem jelent meg, nagyon jó vélemények vannak, a visszhangok is kiválóak. Bízom benne, hogy ez a regény valamennyire eléri ezt a bizonyos célt, amit mindig kitűzök magamnak, hogy megpróbálom az embereket valahogy felvilágosítani arról, hogy mi is az a menekült kérdés, mi is az a diktatúra, mi a probléma, mi az, amikor bele kell élni magunkat egy másik ember helyzetébe, hogy igazán megértsük, hogy szolidárisak legyünk vele, tehát, hogy egy valódi civil társadalom jöjjön létre. Minden egyes regényemet valójában egy kicsit a filmre kacsintva írom, de Magyarországon nagyon nehéz filmet csinálni, mert azt hiszik, hogy ifjúsági regényből csak ifjúsági filmet lehet csinálni. Én abban reménykedem, hogy amikor ezt a regényt majd kiajánljuk angol nyelven vagy angol szinopszissal, akkor a hollywoodi producerek itt fognak kopogni az ajtón, és alig fogjuk tudni őket elhajtani. Szóval jó lenne, ha film lenne belőle. Uh-huh. És végül is ez bárhol játszódhat, tehát nem kell, hogy magyar film legyen.
Nógrádi Gábor, a Csere, Ádám és Dávid, ez a címe ennek a könyvnek, a Mura kiadó kiadásában, erről beszélgettünk a szerzővel. Köszönöm, Gábor.
Szebb napot, elnök úr, itt minden régi új. Játsszuk el, hogy éppen ez a hely, ahol igaz a szó, semmi csel, szív kell és tiszta fej, ha hó, billeg a hajó. Nem tudom, látod-e még a sok járdán ülőt? Nem tudom, érted-e még a sok könnyet szülőt? Tudod-e tükrödet nézni, és mit látsz? Mondd, mit látsz? Hiszel-e békét, sok a harc elég, elég? Hiszel békét, hogy rég csak emlék, álmod van-e még? Mi jön a tíz után, ezernyi skalp után? Ülj le közénk, nézz ránk, indián, itt légy vidám. Nézz körül, elnök úr, itt nem a fény az úr,
itt nem a fény az úr,
a szobrot felborul,
a szobrot felborul.
Hát ne csatázz, játsz mást, és ne vadász, ne alázz, ez közös ház, ez a kert egy örök kert, csak az él, amit öröm rejt. Dalodat unva egy vándor fújta a szívem. A te dalod játszok itt mind, aki bújt is, aki nem. Nyögik neved a gályákban, ahol kín és könny zenél, de hallgat a zászlónk, bár üvölt a szél. Hiszel-e békét, sok a harc elég, elég? Hiszel-e békét, vagy rég csak emlék, álmod van-e még? Mi jön a tíz után, ezernyi skalp után? Ülj le közénk, nézz ránk, indián. Te csak teszed a dolgod, ahogyan én is és mások is rég, mégis te írsz itt sorsot. Megmondod merre a jó és a szép, te csak teszed a dolgod. De homokon épülhet kártya a vár, te hívod ki a sorsod, a sorsod, a sorsod. Fejed leomlik a légvár, a légvár, légvár. Indián király. Szebb napot, elnök úr, te magányos kis indián, dalom elfúr.